1978. Morris kirántott egy pokrócot a hálószobai belépős szekrény legmagasabb polcáról, és azzal takarta le Rothsteint, aki kezét lábát szétvetve félrecsúszott a fotelben, csak koponyájának nem volt teteje. Az agy, amely megteremtette Jimmy Goldot, Jimmy nővérét Emmát, és Jimmy önimádó, félig alkoholista szüleit, mennyire emlékeztettek Morris felmenőire? A tapétán száradt. Morris nem kapott sokkot, de bizonyosan megdöbbent. Némi vérre számított, meg egy lyukra a szemek között, nem erre a rikító, porcos, csontos turhára. Véletőleg a fantáziátlansága miatt. Ez az oka, hogy tudja olvasni. Olvasni és méltányolni a modern amerikai irodalom óriásait, de sosem tartozhat közéjük. Freddie Dow kijött a dolgozó szobából mindkét vállán egy-egy tömött hátizsákkal. Curtis lehajtott fejjel, üres kézzel követte. Hirtelen felgyorsult, megkerülte Freddie-t és berontott a konyhába. A hátsó udvar ajtaja nagyot koppant a széltől a ház oldalán. Utána öklendezés hallatszott. Ányingere van, mondta Freddie. Tehetsége volt ahhoz, hogy kijelentsen nyilvánvaló dolgokat. Te jól vagy? Kérdezte Morris. Ja. Freddie kiment a főbejáraton, hátra se nézett, csak annyi időre állt meg, hogy fölkapja a tolóajtónak támasztott feszítővasat. Elkészültek rá, hogy betörnek, de az első ajtó nem volt bezárva. A konyhájé sem. Rothstein láthatólag minden bizalmát a Gardal széfbe vetette. Fantáziátlanság. Morris bement a dolgozó szobába, megnézte Rothstein rendes asztalát, a letakart írógépet. Megnézte a képeket a falakon. Mindkét feleség ott lógott, nevetve fiatalon, szépségesen, az 50-es évek divatja szerinti ruhában és frizurával. Érdekes, hogy Rothstein itt tartotta mindkét nőt, nekiktől megszabadult, de a falról továbbra is nézték, amikor írt. Morrisnak azonban nem volt ideje ezen rágódni vagy átkutatni az íróasztalt, pedig szívesen megtette volna. Bár egyáltalán szükség van egy ilyen kutatásra? Elvégre a noteszok nála vannak. Nála van az író elméjének a tartalma. Minden, amit azóta írt, hogy 18 éve abbahagyta a publikálást. Freddie az első fordulóval a készpénzes borítékokat vitte ki. Hát persze, a készpénz volt az, amit Freddie és Curtis megértett. Ám a széf polcaim még mindig rengeteg notesz volt. Ugyanolyan Moleskine noteszok voltak, amilyeneket Hemingway használt. Az a fajta, amelyről Morris is álmodott a javítóintézetben, ahol ő is azt képzelte, hogy író lesz. De a Riverview ifjúsági fegyintézetben hetente 5 silány Blue Horse papírlapot engedélyeztek, ami aligha volt elég arra, hogy írni kezdje a nagy amerikai regényt. Céltalan lett volna többet kérni. Egyszer ajánlotta föl Elkinsnek, a felügyelőnek, hogy plusz 12 lapért leszopja, mire Elkins az arcába vágott. Ami fura, ha azt vesszük, hogy az ott töltött 9 hónap alatt hányszor kellett kényszerű szexben részt vennie, rendszerint térdelve és többször is a saját koszos gatyájával betömött szájjal. Nem kizárólag az anyját hibáztatta ezekért a megerőszakolásokért, de azért neki is megvolt bennük a része. Anita Bellamy, a híres történész professzor, akinek Harry Clay Frickről szóló könyvét Pulitzer díjra jelölték. Olyan híres, hogy azt hitte a modern amerikai irodalomról is mindent tud. Ez az érv is elhangzott a Gold trilógiáról folytatott vitában, amely egy éjszaka az utcára üzte a fiút, aki dühös volt, és elhatározta, hogy leissza magát. Meg is tette. Noha kiskorú volt, és annak is látszott. Morris nem tudott inni. Amikor ivott, olyasmiket csinált, amikre később nem emlékezett, és ezek sosem voltak jó dolgok. Aznap éjjel betörés volt, s vandalizmus, továbbá verekedés a környék egyik biztonsági őrével, aki igyekezett lefogni, amíg megérkeznek az igazi rendőrök. Ez csak nem 6 éve történt, de az emlék nem fakult. Te az egész olyan hülyeség volt. De egy dolog ellopni egy kocsit, furikázni a városban, azután otthagyni valahol, előzőleg talán levizelve a műszerfalat. Nem valami okos ötlet, de kis szerencsével az ember megúszhat egy ilyen balhét. De betörni valahova a sugárhájcon. Kétszeres ostobaság. Semmi nem kellett neki abból a házból, legalábbis később semmire nem emlékezett. És amikor kellett valami? Amikor a száját ajánlotta föl néhány tetves Blue Horse lapért? Pofán vágták. Ezért csak nevetett, mert Jimmy Gold is ezt tette volna. Legalábbis mielőtt felnőtt, hogy eladja magát azért, amit ő aranydollárnak hívott, és mi történt utána? Még erősebben pofán vágták. Az orra tompa recsenésétől kezdett el sírni. Jimmy? Sosem sírt volna. Még akkor is mohon bámulta a noteszokat, amikor Freddy Doe visszatért a másik két hátizsákkal. Hozott egy kopott bőrtáskát is.
Ez a kamrába volt. 1 milliárd bab konzervvel és tonhallal. Ha mit szólsz? Fura egy pók. Lehet, hogy az akropolipszuszra várt. A gyerünk, Móri, csipked magad. Ha valaki meghallhatta azt a lövést.
Nincs egyetlen szomszédja se. A legközelebbi tanya 3 kilométernyire van. Lazíts!
A börtönök tele vannak olyan pofákkal, akik lazítottak. Le kéne lépnünk.
Morris elkezdte marokszám szedegetni a noteszokat, de nem bírt ellenállni a kísértésnek, és belenézett az egyikbe. Csak a biztonság kedvéért. Rothstein fura alak volt. Az sem tartozott a lehetetlenségek birodalmába, hogy üres füzeteket halmozzon föl, hát ha végül mégis ír beléjük valamit. De nem. Ez legalábbis tele volt Rothstein apró elegáns betűivel. Minden oldal teleírva, a legalsó sortól a legfelsőig. Minden oldalon cérnavékony volt a margó.
Nem tudta, miért fontos neki, és miért nem bír elaludni ennek a késői teherre vonatnak az üres marha vagonjában, amely viszi a vidéki ürességen át Kansas City és a mögötte alvó táj felé. Amerika téli bendőjébe, az éjszaka megszokott takarója alatt. Jimmy gondolatai mégis állandóan visszatértek a...
Freddy a vállára csapott, nem is gyengéden.
Húzd ki a orrod belőle és csomagolj! Egyikünk ma így is a belétokkal gyaki és eléggé használhatatlan.
Morris beledobta a noteszt az egyik hátizsákba, majd szó nélkül kikapott még 2 maroknyit. Gondolatai ragyogtak a lehetőségtől. Megfeledkezett a letakart mocsokról a nappaliban, megfeledkezett arról, hogy Curtis Rogers a belét okádja ki a rózsákra, vasvirágokra, petúniákra, vagy akármi is nő odakint. Jimmy Gold. Nyugat felé egy marha vagonban. Rothstein végül is nem szabadult meg tőle.
Tele van, mondta Freddynek. Vidd ki. A többit beleteszem a málhazsákba.
Nálatok ez a neve a ilyen szatyvornak?
Ja, azt hiszem. Nem hitte, tudta.
Na gyerünk, már majdnem végeztünk. Freddy a vállára akasztotta a hátizsákokat, de egy pillanatig még maradt.
Biztos vagy ebben? Mert Rothstein azt mondta,
áru felhalmozó volt, aki próbálta megmenteni az áruját. Bármit hajlandó lett volna mondani. Indíts!
Freddy indított. Morris a táskába gyömöszölte a maradék noteszokat, és kiállt rá a fali szekrénytől. Curtis ott állt Rothstein asztala mellett, levette a símaszkot, mint valamennyien. Az arca holt sápat volt, a szeme körül karikák feketé lettek.
Nem kellett volna megölnöd. Nem volt szabad. Nem volt benne a tervben.
Miért tetted? Mert ostobának éreztem magamat miatta. Mert szitta az anyámat, és ez az én dolgom. Mert kölyöknek hívott? Mert meg kellett büntetnem, amiért Jimmy Goldot olyanná tette, mint azok. De mindenek előtt azért, mert akinek ilyen tehetsége van, annak nincs joga elrejteni azt a világ elől. De hát Curtis úgysem értette volna.
Mert ez értékesebbé teszi a noteszeket, amikor eladjuk őket.
Az pedig nem fog megtörténni, amíg minden egyes szót el nem olvasott, de Curtis úgysem értené, miért kell ezt tennie, és nem is kell tudnia róla. Freddynek sem. Igyekezett békésen, észszerűen beszélni.
Most nálunk van John Rothstein összes műve.
Ez még értékesebbé teszi ezt a kiadatlan anyagot.
Ezt érted, nem?
Curtis vakargatta sápadt arcát.
Hát, azt hiszem, ja.
Ugyanakkor nem állíthatja ezekről, hogy hamisítványok, ha felbukkanak. Amit megtett volna puszta rossz indulatból. Sok könyvét olvastam, Curtis. Csak nem mindent.
És ez egy rossz indulatú strici volt. Hát, Mori magába folytotta, hogy ez rendkívül mély értelmű téma egy Curtis-féle sekélyes elme számára. Ehelyett nyújtotta a táskát. Fogd és tartsd magadon a kesztyűdet, amíg a kocsiban vagyunk.
Ezt meg kellett volna beszélned velünk, Mori. A társaid vagyunk.
Curtis elindult, aztán visszafordult.
Van egy kérdésem.
Mi az?
Nem tudod, New Hampshire-ben van halálos ítélet?
Mellékutakon vágtak át New Hampshire keskeny kéményén Vermontba. Freddy vezette az öreg, jellegtelen Chevy Biscayne-t. Morris az anyósülésen utazott, ölében autós térképpel. Időnként felkapcsolta a mennyezet világítást, hogy lássa, nem tértek el az előre kitervelt úttól. Nem kellett figyelmeztetnie Freddyt, hogy tartsa be a sebességhatárt. Freddy Dawnak nem ez volt az első rodeója. Curtis elfeküdt a hátsó ülésen. Kisvártatva hallották, hogy horkolni kezd.
Szerencsés, gondolta Morris.
Úgy látszik, kitacsolta magából a félelmet.
Neki eltart még egy ideig, hogy alhasson egy nyugodtat.
Folyton azt látta, ahogy az agyvelő lecsorog a tapétán. Nem a gyilkosság maradt meg az elméjében, hanem az elfolyt tehetség. Kevesebb, mint egy másodperc alatt szűnt meg egy egész életen át élesített és csiszolt elme. Annyi sztori, annyi kép, és ami kilocsant, annyira emlékeztetett az apkására. Mi értelme ennek?
Szóval tényleg azt gondolod, hogy el tudjuk adni a kis könyvecskéit?
Kérdezte Freddy. Már megint ezt kezdte.
Mármint igazi pénzé?
Igen.
És megússzuk?
Igen, Freddy, ebben biztos vagyok.
Freddy Doe olyan sokáig hallgatott, hogy Morris már azt hitte, hogy a téma le van zárva. Aztán ismét előhozta. Csak két szót mondott. Száraz, szintelen hangon.
Ebben kételkedem.
Később, amikor ismét becsukják, és ez alkalommal nem javító intézetbe, Morris azt fogja gondolni, ekkor döntöttem el, hogy megölöm őket. De néha éjszaka, amikor nem tudott aludni, mert a segjuka síkosan égett a tucatnyi szappanos kúrástól a zuhanyozóban, elismerte, hogy nem ez az igazság. Egész idő alatt tudta. Ostobák voltak, és hivatásos bűnözők.
Előbb-utóbb, valószínűleg előbb, elkapják valamelyiket valami másért, és nagy lenne a csábítás, hogy eladják azt, amit erről az éjszakáról tudnak az enyéb ítélet, vagy a semmilyen ítélet reményében.
Csak azt tudtam, hogy menniük kell,
gondolta a cellájában éjszakánként, amikor Amerika teli bendője az éjszaka megszokott takarója alatt pihent. Elkerülhetetlen volt. New York állam északi végében, amikor még nem hajnalodott, de mögöttük már kirajzolódott a látóhatár sötét vonala, nyugat felé fordultak a 92-es úton, mely nagyjából párhuzamos az I-90-essel Illinoisig, ahol délnek fordul és elenyészik Rockford iparvárosában. Nagyjából kihalt volt ebben az órában, bár hallhatták, néha látták is az államközi strádáról a sűrű kamionforgalmat. Elhaladtak egy pihenő 2M feliratú tábla mellett, és Morrisnak a Macbeth jutott az eszébe. Ha már meg kell tenni, akkor minél gyorsabban. Az idézet talán nem pontos, de elég közel járt hozzá.
Állj meg itt, mondta Freddynek. Ki kell csavarnom a répát.
Biztos vannak automatáik,
mondta a hátsó ülésen Curtis. Felült, a haja szana szétállt.
Ha be tudnék nyomni pár magyaróvajos kekszet.
Morris tudta, hogy nem csinálhatja meg, ha más autók is vannak a pihenőben. Az I-90-es felszívta a forgalom java részét, de ha egyszer kivilágosodik, megélénkül a helyi forgalom, rengetegen csühögnek majd az egyik tahó falvából a másikba. A pihenő most kihalt, részben a tábla miatt, amelyen az volt, hogy éjszaka lakóautókkal beállni tilos. Leparkoltak, kiszálltak. Madarak csiripeltek a fákon, megbeszélték az éjszakát, terveket készítettek a nappalra. Néhány levél, a világnak ezen a felén még csak most kezdett el sárgulni a lomb, végig pörgött a betonon. Curtis elment, hogy megnézze az automatákat, közben Morris és Freddy lesétáltak a férfi vécéhez. Morris nem volt különösebben ideges,
Talán igaz a mondás, az első után már könnyebb. Egyik kezével kinyitotta az ajtót Freddynek, a másikkal elővette a pisztolyt a zsebéből. Freddy megköszönte, hátra se nézett. Maurice elengedte az ajtót, és kivárta, hogy becsukodjon, mielőtt fölemelte a pisztolyt. A csövet alig másfél ujnyira tartotta Freddy Doe fejétől, és meghúzta a ravaszt. A lövés tompán pukkant a kicsempészett helyiségben, de ha valaki távolabbról hallotta, azt hihette, hogy egy motorbicikli kipufogója durrant az I-90-esen. Csak Curtis miatt aggódott. Nem kellett volna. Curtis még mindig az automaták fülkéjében állt, egy deszkarekesz és egy útszéli oázis feliratú rusztikus cégér alatt, kezében egy csomag mogyoróvajas kekszel. Hallottad ezt? Fordult Morrishoz, aztán meglátta a pisztolyt, és őszintén meglepődött. Ez meg minek? Neked, felelte Morris, és mellbelőtte. Curtis összeesett, ám döbbenetes módon nem halt meg. Még csak közel sem járt a halálhoz. A kövezeten vonaglott. Lehullott levél pörgött az óra előtt. Szivárogni kezdett alóla a vér. Még mindig a kekszet markolta. Felnézett, olajos, fekete haja a szemébe lógott. A fák védővonala mögött kamion dübörgött a 92-es úton kelet felé. Morris nem akart ismét rálőni, idekint egyáltalán nem úgy hangzott a lövés, mint egy kipufogó duranás, és mellesleg minden másodpercben felbukkanhatott valaki. Ha már meg kell tenni, akkor minél gyorsabban, mondta, és fél térdre ereszkedett.
Rám lőttél!
Hebegte döbbenten Curtis.
Hát az meg, Mori! Te rám lőttél!
Arra gondolt, mennyire gyűlöli ezt a becenevet. Gyűlölte egész életében, de még a tanárok is így szólították, holott több eszük lehetett volna. Ezért megfordította a pisztolyt, és püfölni kezdte az agyával Curtis fejét. Három erőteljes ütést mért rá, de nagyon kevésre jutott. Elvégre ez csak egy 38-as volt. Nem elég nehéz így, csak kisebb károkat lehetett okozni vele. Curtis hajából kibudjant a vér, lefolyt borostás arcára. Nyögött. Kétségbe esetten nézett föl rá kék szemével, és lanyhán csápolt.
Hagyd abba, Mori, hagyd abba, az fáj!
A francba, a francba, a francba, a francba! Visszatette a pisztolyt a zsebébe. A markolat már csúszott a vértől és a hajtól. Oda ment a Biscayne-hez, miközben a kabátjába törölgette a kezét. Kinyitotta a vezetőülés ajtaját, látta, hogy a sluszkulcs nincs a helyén, mire azt mondta, hogy a picsába. Suttogta, mint egy imát. A 92-es úton elment két személykocsi, majd egy barna UPS teher. Visszaügetett a férfi mosdóba, átkutatta Freddy zsebeit. A bal elsőben rátalált a kulcsokra. Fölállt, visszasietett az ételautomaták beugróihoz. Biztosra vette, hogy mostanra már bekanyarodott egy személyautó, vagy egy teher. E forgalom egyre élénkült, ahogy telt az idő. Valakinek csak ki kellett vizelnie a hajnali kávét, és neki azt is le kell majd lőnie, de lehet, hogy még azt is, aki utána jön. Egymás kezét fogó papírbabák jelentek meg a szeme előtt, de még senki sem jött. Beszállt a Biscayne-be, amelyet legálisan vásárolt, de most lopott Maine-i rendszám volt rajta. Curtis Rogers lassan kúszott a beton ösvényen a mosdók felé. A kezével húzta, a lábával erőtlenül tolta magát, véres csiganyomot hagyva maga után. Morris nem tudta biztosan, de úgy gondolta, hogy talán a falra szerelt nyilvános telefont akarja elérni a hölgyek és az urak között. Nem így kellett volna történnie, gondolta, és beindította az autót. Ebben hurgya hülyeséget művelt, és valószínűleg el fogják kapni. Erről eszébe jutott, amit Rothstein mondott a végén.
Egyáltalán mennyi idős? 22? 23? Mit tud az életről? Az irodalomról nem is beszélve.
Azt tudom, hogy nem vagyok eladó, mondta. Ennyit legalább tudok. Sebességbe tette a Biscayne-t, és lassan gurulni kezdett arra felé, ahol Curtis kúszott a betonon. Szeretett volna eltűnni innen, az agya egyre jobban jammerolt, hogy lépjen le, de ezt gondosan kell csinálni. Nem hagyhat maga után nagyobb mocskot, mint amennyi okvetlenül szükséges. Curtis körülnézett, szeme rémülten nyílt tágra piszkos hajának őserdeje mögött. Erőtlen, állj mozdulatra emelte a kezét, aztán Morris nem látta többé, mert eltakarta a motorház. Gondosan kormányozva gurult tovább. A kocsi eleje felugrott a járdára. A visszapillantóra akasztott, fenyő alakú illatosító lengett. Semmi. Még mindig semmi. Ekkor a kocsi ismét ugrott egyet, tompa pukkanás hallatszott, mint amikor egy apró tök robban szét a mikróban. Balra fordította a volánt. A büszkén egy újabb huppanással visszatért a parkolóba. Belenézett a tükörbe, és látta, hogy Curtis feje eltűnt. Illetve nem. Nem egészen. Ott volt az, csak szétlapult. Pép lett belőle. Ezzel a mocsokkal semmiféle tehetség nem tűnt el, gondolta Mori. A kijárat felé tartott, és amikor biztos volt benne, hogy az út üres, felgyorsított. Meg kell majd állnia, hogy megvizsgálja a kocsi elejét, különösen azt a kereket, amely keresztül ment Curtis fején, de először meg akar tenni 30 kilométert az úton. Legalább 30 kilométert. Egy autómosót látok a jövőmben, mondta. Ezt olyan viccesnek találta, horribilisan viccesnek, és ez olyan szó volt, amelyet sem Freddy, sem Curtis nem értett volna meg, hogy hosszan és hangosan nevetett. Pontosan a sebesség határon ment. Nézte, hogy a távolságmérő emészti a kilométereket, de még 90 kilométeres sebesség mellett is, mintha 5 percig tartott volna minden fordulat. Biztos, hogy a kerék vérnyomot hagyott, amikor rákanyarodott az útra, de ez mostanra eltűnt. Régen eltűnt. Mégis ideje visszatérni a másodrendű utakra, sőt, talán még onnan is lejjebb a mellékutakra. A legokosabb az lenne, ha megállna és kidobná az összes noteszt. A készpénzt is. Az erdőben. De ezt nem teszi meg. Soha. 50-50 százalék az esélyem, mondta magának. Talán jobb. Elvégre senki sem látta az autót. Sem New Hampshire-ben, sem a pihenőben. Egy elhagyatott étteremhez ért, bekanyarodott az oldalsó parkolóba, ahol megvizsgálta a Biscayne elejét és a jobb első kerekét. A dolgok mindent összevéve egész jól álltak, bár az előső lökhárítón volt némi vér. Tépett egy maroknyi gazt, letörölte. Visszaszállt a kocsiba és elindult nyugatra. Felkészült az útzárakra, de egyet sem látott. A pennsylvániai határon, Goandában talált egy készpénzes automosót. A kefék sikáltak, a vízsugarak öblítettek, és a kocsi habtiszta lett. Az alváz is, a karosszéria is. Ment nyugat felé, a mocskos kis város irányába, amelyet az ottaniak a nagy tavak égkövének hívnak. Egy darabig meg kell húznia magát, és találkoznia kell egy régi barátjával. Meg aztán az otthon az a hely, ahol a Robert Frost szerint való evangéliumban be kell fogadniuk, ha oda megyünk, és ez különösen igaz, ha nincs ott senki, aki rinnyáljon a tékozló fiú hazatérése miatt. Mivel a drága apucit évek óta elfújta a szél, a drága anyuci pedig az őszi szemeszterben a Princetonon vendégeskedik, ahol az amerikai vadkapitalistákról ad elő. A Sycamore utcában üres lesz a ház. Nem egy nagy szám egy professzornak, aki el van szállva magától. Pláne egy írónak, akit valaha Pulitzer díjra jelöltek. De ez a drága apuci hibája. Mellesleg Morrist sosem zavarta, hogy itt él. Inkább az anyját bosszantotta. Meghallgatta a híreket, de semmit sem mondtak a regényíró haláláról, aki a Time akkori cikke szerint ráordított a néma 50-es évek gyermekeire, hogy ébredjenek és emeljék fel a hangjukat. A csend az jó hír, de nem váratlan. Javítóintézeti értesülései szerint Rothstein házvezető nője csak hetente egyszer járt az íróhoz. Volt még egy mindenes, de az csak akkor jött, ha hívták. Morris és megboldogult társai ennek megfelelően választották ki az időpontot, vagyis okkal reménykedhet, hogy a hullát csak újabb 6 nap múlva fedezik fel. Délután a vidéki Ohio-ban elhaladt egy ócskás előtt és csinált egy rendőrkanyart. Egy darabig kutakodott, aztán 20 dollárért vett egy használt utazóládát. Öreg volt, de strapabírónak látszott. Morris jó voltnak tekintette.